Kedves jelenlévő és az igehirdetést felvételről hallgató gyülekezet, Isten szent igéjét nem a kis bulletinben jelzett helyről veszem, hanem az általunk is használt útmutató egyik kiírt igéjéből, ez pedig Lukács evangéliumának a 18. részében a 35. verstől olvasható szakasz. Ezt az igét felállva hallgassuk meg. Történt pedig, hogy mikor Jerikóhoz közeledett Jézus, egy vak ült az út mellett koldulván, és mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódott, mi dolog az. Megmondták pedig neki, hogy a Názáretbeli Jézus megy el arra. És kiáltott mondván, Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Akik pedig elől mentek, dorgálták őt, hogy hallgasson. De ő annál inkább kiáltotta, Dávidnak fia, könyörülj rajtam. És Jézus megállván parancsolta, hogy vigyék azt hozzá, és mikor közelért, megkérdezte őt, mondván, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Azt pedig mondta, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus mondta neki, láss, a te hited téged megtartott, és azonnal megjött annak szeme világa, és követte őt, dicsőítvén az Istent, az egész sokaság pedig ezt látván dicsőséget adott az Istennek. Tessék helyet foglalni. Kedves testvérek, ez a mostani kis evangéliumi szakaszunk több formában felbukkan a négy evangélium lapjain, és magában a vakság kérdése is önmagában előkerül, különösen egy nagy vita alkalmával, amikor egy vakon született emberről olvasunk, lehet, hogy ez a személy, lehet, hogy egy másikról van szó, és akkor azt vitatják meg Jézus tanítványai és Jézus környezetében lévő egyik követő, hogy mi lehet annak a bűnnek az oka, ami miatt ez az ember vakon született. Mert nem bírjuk elviselni azt, hogy nincs egy problémának, egy-egy problémának felelőse. Valakinek felelni kell azért, hogy a dolgok így állnak, és hogyha nincsen felelős, akkor kétségbe vagyunk esve, akkor magyarázatokat kezdünk keresni. Kinek a felelőssége az, hogy ez az ember így járt? És lehet, hogy ő is keresi. Apám, anyám helytelen életvitele, esetleg megfelelő, nem megfelelő életvitele az vezetett ide, hogy gyógyíthatatlan betegséggel születtem. És hát egyáltalán, ha legalább odáig el tudunk jutni, hogy Isten a felelős ezért a dologért, akkor is kicsit megnyugszunk, mert nem mi vagyunk a felelősek a dologért. A felelősséget valakinek vállalni kell. Szoktuk mondani, hogy, és nem tudom, hogy Adrián kiigazít-e engem, mert ő bíró, szoktuk mondani, hogy a felelősséget végső soron az államnak kell viselni olyan ügyekben, ahol nem találunk felelőst. Ez nem úgy van, akkor, amikor mondjuk egy életelleni bűncselekménynél nem lejjük az elkövetőt, akkor börtönbe kell zárni az államot, mert az nem lehetséges. De valamilyen módon magának az államnak, a nagy közösségnek felelősséget kell vállalni. Nem bírjuk elviselni, hogy nincs felelős, és ezért mentjük fel olykor magunkat a segítség alól is. Nem én csináltam. Nem én miattam van ez így, és éppen ezért, ha valami csekély dolgot teszek is, legyenek nekem hálásak. Így volt ez az út mellett ülő ember is, nem véletlen a megfogalmazás, hogy nem az úton, ott ő csak láb alatt lett volna a maga nyomorúságával, ő az út mellett ült, és ezt szoktuk meg, hogy vannak köztünk emberek, akik az út mellett ülnek, miközben mi fontos ügyekben járunk az úton, és ők nem akadályozzák a mi mozgásunkat, és mi olykor, ha kedvünk úgy tartja, akkor vetünk egy-két fillért a kalapjukba, vagy a tányérjukba, vagy esetleg háborgunk azon, hogy a belvárost, mondjuk a nagy csarnok előtti villamos megállót, nem tudom, ki járt arra, hát egy borzasztó látvány, ott van mindig egy szerencs, egy vagy kettő, az egyik egy kutyával szokott ott ülni, az egyik koldus, a másikról nem is tudjuk, hogy férfi vagy nő, télen-nyáron leborulva a földre, egy ruha kupacként ott koldul, és van, aki felmenti magát azzal, hogy biztos egy bérkoldus. És ó, mennyit keresnek a bérkoldusok, anélkül, hogy tudnánk, hogy milyen rettenetes munka koldusnak lenni. Emlékszem, egyszer egy kósza ötlettől vezérelve néhányan szociális intézményeket fenntartók összefogtunk azért, hogy megpróbáljuk rávenni az államot, hogy ismerje el a koldulást munkaviszonynak. És járjon a koldulás után is nyugdíj. Ugye milyen furcsa gondolat, sokan meghökkentek ezen, és azt mondták, hogy na ne, hát azért ezt ne. De hát mennyi olyan üldögélős, nem túl hatékony munka van a világban, amiért jár a nyugdíj. És mi arra gondoltunk, hogy hát ezek a szegény emberek, ha megérik, kicsit idősebb korba jutván, valami kis pénzt kapnának azért, hogy itt voltak közöttünk, és egy kicsit segítettek nekünk, hogy a lelki ismeretünk ébren maradjon. Nagyon meghökkentett, amikor egyszer Izraelben járva Péterrel együtt a Kótelnél, a nyugati falnál találkoztunk egy olyan emberrel, aki, és akkor látok, hogy nem is egy van belőle, aki jött, és a tányérját elénk tolta, hogy adjunk adományt. Hát nálam nem volt, csak egy magyar százas, amit oda tudtam adni. Szerintem meg is hökkent, megkérdezte, miféle pénz ez. És hát elmondtuk, akkor körülbelül 4 kiflit lehetett venni ezért a pénzért. Kicsit hümmögött, de azért eltette ezt a pénzt is. És akkor valaki ott elmondta, hogy ezek az emberek azért jönnek oda, arra teremtenek alkalmat a zarándokoknak, a bámész turistáknak, hogy valami kicsi pénzzel egy jó cselekedetet megvegyenek maguknak. Mert jobb adni, mint kapni. És az adakozó úgy érzi, hogy ő valami jó tettet vitt véghez. Egy kóvedet, egy segítséget, egy jó cselekedetet hajtott végre, és ezt megveheti egy sékelért, egy dollárért, vagy akár egy magyar százasért, akkor neki már is jó. És íme valaki koldusként megteremti ennek a lehetőségét. De hát mindenkinek van véleménye arról, hogy kell-e így élni embereknek, vagy nem kell így élni embereknek. Egy biztos, hogy más a vélekedés, és más a pozíció az úton, és más az útfélen, és a két társaság viszonylag ritkán találkozik lélekben egymással. Az útfélen lévők mások levetett és könyör adományaiból élnek, és ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy helytelen behozni akár ide is azokat a ruhákat, eszközöket, amelyeket már mi nem használunk, nagyon jó, nagyon helyes, nagyon köszönjük, de hát ha meghökkentett egy kicsit bennünket Edének az ima kérése, akkor ez azért van, mert nem szokott eszünkbe jutni, hogy valaki egy koldus esetleg, egy nagyon nehéz helyzetben, anyagi helyzetben lévő személy a Balatonra szeretne menni, üdülni. A koldusok ne akarjanak üdülni, menni. A koldusok örüljenek, hogyha a kegyelmeség vacsorájából a kis megmaradt ételt haza viszi a mosónő a családjának. Örüljenek, hogyha valami kevés nekik is jut a létfenntartáshoz. De hát Isten áldja meg Edét, hogyha a saját költségvetéséből erre áldoz, és Isten meg fogja áldani őt ebben a fáradozásában, és bizony koldusoknak is jár a balatoni üdülés. Hát mi jár a koldusoknak? Mi jár az úton járók fejében? És mi jár az útfélen ülők fejében? De két társaság. Két társaság, és még tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Jézus egyszer azt mondja azoknak, akik felháborodottan kérik rajta számon, hogy ha ilyeneket mondsz, akkor bennünket is szítsz, akkor azt mondja nekik, hogy hát ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. De azt mondjátok, hogy láttok, ezért a ti bűnötök megmarad. Vagyis aki vak, aki belátja, hogy segítségre szorul, annak van reménye, van honnan elindulni fölfelé. Aki pedig mindig úgy érzi, hogy ő lát jól, mindig neki kell, hogy igaza legyen. Mindig ő az, aki megtalálja a magyarázatot a dolgokra, és nem tudja elfogadni, hogy az ügyek nem mindig az emberi logika, vagy a jog, vagy az egyéb tudományok mentén formálódnak, hanem vannak azoknak rejtett titokzatos értelmük, van azoknak rejtett titokzatos értelmük is, szóval nem tudunk mindenre magyarázatot adni. Kivétkezett ez, hogy ennek a szülei, hogy ez így született, vakon született. Hát Jézus nem kutatja azt, hogy miért történt így, és meghagy bennünket ebben az állapotunkban, hogy akinek úgy tetszik, az csak szidja Istent, vagy terhelje azzal, hogy miért ilyen igazságtalanul teremtette meg a világot. Könnyebb ezt mondani, hogy Isten igazságtalan, és ennek a következményeit szenvedjük mi, mint bevallani, hogy tehetetlenek vagyunk. Uram, nem vagyunk képesek arra se, hogy 5 percre leüljünk, nem egy vak koldus mellé, hanem kedves testvérünk, vagy egy családtagunk mellé, mert rohanunk. Jól emlékszem, édesanyám ágyhoz kötött utolsó időszakában is, ha jöttem hozzá sietve, mindig előre mondta, hogy tudom, hogy nagyon sok dolgod van, és ma erre gondolok, sírni lenne kedvem. Tudom, hogy mennyi dolgod van. És akkor úgy próbáltam mondani, hogy na de hát most ehhez képest a többi dolog az mennyire sokad rangú. De éreztem azt, lehet, hogy én is hasonlót mondanék. Hogy tudom, hogy mennyi dolgod van, menj csak. Nem olyan fontos, hogy velem, amiközben az élettől búcsúzom, itt az idők törzs. Ugye milyen nehéz leülnünk valaki mellé, még az is nehéz, hogy dobjunk egy néhány fillért, mert biztos alkoholra költi, vagy ezerféle ötletünk támad, hogy miért ne segítsünk néhány fillér erejéig se. De odaülni mellé, megpróbálni megérteni az ő pozícióját, a vakembernek a problémáját látni, de furcsa ezt így fogalmazni. Látnom a vakembernek a problémáját, vagy szemmé lenni ő helyette, látni helyette, kicsit mesélni a világról, amit ő nem láthat. Milyen fontos pedig. Van egy kedves énekköltő, Fanny Crosbynak hívják őt, talán fél éves korában elveszítette a szemét, soha nem nyerte vissza, és nagyon sok kedves éneket írt, ezek közül néhányat mi is éneklünk. És van benne egy ilyen, hogy nem láthat bár-e földi szem, én Jézus tiéd vagyok. Nem láthatok sok mindent, de valaminő módon lehetőségem nyílik rá, hogy a belső látással, a léleknek az érzékelésével, az ismeret birtokába kerüljek. Sok mindent nem láthatok, és mégis meg vagyok róla győződve, hogy van vagy volt. Nem láthatom eleimet, akik sok-sok évszázaddal ezelőtt voltak, s fénykép sincs róluk, de biztos, hogy voltak, nevüket sem tudom. De ott vannak láthatatlanul, egy csodálatos láncban, aminek a végén pillanatnyilag esetleg én vagyok, és éppen így nem láthatom a láthatatlan Istent, milyen különös és érdekes gondolat ez, legfeljebb valóságának a visszatükröződése, lehetek akár én is, de lett az ő valóságának visszatükröződése, ami Urunk Jézus Krisztus is, aki itt ebben a történetben éppen Jeruzsálem felé ballak. Körülötte zarándokok, mennek az úton, mennek a zsidó ünnepek egyikére föl Jeruzsálembe. Ez mindig egy nagyon vidám felvonulás volt településekről, az ország különböző pontjairól. Mentek az emberek, nem csak azért, mert kötelező volt évente háromszor, és aztán, hogy megnőtt a lakosság száma, évente legalább egyszer fölmenni Jeruzsálembe, hanem ez jó is volt, ünnep volt, találkoztunk, ahogy szerettek a paraszt emberek vásárba menni, mert meg lehetett ügyeket beszélni, ahogy szeretünk kirándulni menni, vagy olyan helyekre, nemzeti ünnepek alkalmával, ahol nem csak azért vagyunk ott, mert valami sok évszázaddal ezelőtt történt ebben az országban, hanem találkozhatunk emberekkel, akikkel kicserélhetjük a gondolatainkat. De itt ezen túl nagy reménységekkel mentek Jézus mellett az emberek, a tömeg, melynek nincs neve, itt ebben az evangéliumban a vaknak sincs, másutt van. És az volt a nagy reménységüknek az oka, hogy itt jön velünk az, aki napokon belül át fogja venni a hatalmat az országban, és mindent helyreállít. Véget vett ennek a szörnyű elnyomatásnak, ami nem csak a rómaiakat jelentette, hanem az őket kiszolgáló helybeli hatalmasokat, kisebb-nagyobb hatalmasokat is, hihetetlen lelkesedéssel töltötte el az embereket, halvány fogalmuk nem volt arról, még a tanítványoknak sem, hogy mi lesz itt egy pár napon belül. Nem az történt, amire ők vártak, de most tele vannak várakozással. És nem tudom, láttunk-e már ilyet, amikor kiderül, hogy ki lesz egy adott körben a vezető, hogy pillanatok alatt milyen nyüzsgés támad az ilyen személyek körül. Én egy párszor már láttam ilyet, hogy rögtön megindulnak feléjük az emberek. Van, aki a kabátját segíti le, van, aki egy pohár vizet hoz, van, aki a többieket tartja távol, mert ő jobban tudja, hogy mi az, ami fárasztja az adott személyt. Megint mások irányítják a sajtónak a mozgását, volt abban a világban is valami ilyesmi, vannak, akik elmagyarázzák a helyzetet a környezetnek, és egy ilyen pillanatban, ha valaki elkezd üvölteni a tömegben, hát az valami borzasztó élmény. Valaki azt mondta egyszer, hogy a történelmet mindig a rikkancsok vitték előre. Amikor valaki elkiáltotta magát váratlanul. Mondjuk a mesében, a király új ruhája mesében, a kisgyerek, aki a sok léhütő és képmutató ember között egyszer csak elkiáltotta magát, hogy a király meztelen. És akkor mindenkinek feltűnt, hogy tényleg valami hiba van itt, és az új ruha, amin a csaló szabók hosszú ideje dolgoztak, nyírtak, vartak, az nem létezik. Valaki elkiáltja magát, egy rikkancs, és onnantól kezdve a világ másfelé megy, másféleképpen néz ki. Itt most mindenki várja a messiást, aki megoldja a nagy politikai kérdéseket, mert mindenkinek az a meggyőződése, hogy ezen áll vagy bukik minden. Tehát, ha itt egy változás lesz, Jeruzsálembe, és sok évszázad után egy ilyen személy, mint amilyen Dávid király volt, visszakerül a trónra, akkor minden megváltozik. Nem olvasták ezek az emberek Dávidnak azokat a kesergő zsoltárait, amelyeket azokról az emberekről írt, akik ármánykodnak ellene, akiknek nem tudja megmagyarázni, hogy jót akar, hogy Isten országát akarja keresni, követni, akikről azt írja, hogy én az ő bajukban sírva kerestem őket, és ők most elárulnak engem. Ők most rosszat mondanak rólam, pedig én jót akartam nekik, és nem tudom megmagyarázni ezt. Hát Dávidnak sok ilyen zsoltára van, és bizony, ha ott Jézussal visszajött volna Dávid régi királysága, ugyanaz lett volna a tapasztalat néhány napon belül. A megsértett emberek, akik nem kaptak hivatalt, a hasonló sértettek, akik nem tudták volna érvényesíteni a saját bosszújukat, mert nem velük értett volna egyet a király, és egyéb emberek, akik sok vak volt akkor is Izraelben, akik nem gyógyultak volna meg, akiknek nem jutott volna legalább csak egy kis trafik, bár bocsánat, az akkor nem volt, de valami ilyen pici kis út melletti bódé, ahonnan legalább koldulni lehetett volna. Szóval, ha visszajött volna Dávid király, az emberek szívében akkor sem változott volna meg minden. És ezt mondhatjuk nyugodtan erre a kedves vak emberre is, hogy ha nem történik valami több az ő életébe, pusztán az, hogy megjött a szeme világa, és ezt a fantasztikus gyógyulási csodát átélte, akkor minden folytatódott volna úgy, mint ahogy kezdetben volt, és lehet, hogy el kellett volna neki magyarázni, hogy most már mivel nem vagy vak, ezért el kell kezdened neked is dolgozni, mint másoknak, ne élősködj. Ő lehet, hogy ragaszkodott volna mind a kettőhöz. Ahhoz is, hogy ő lásson, és ahhoz is, hogy éljen mások jó indulatából. De most ott tartunk, hogy hirtelen ebben a Jézus mellett nagyon igyekvő tömegben valaki elkezd igaz az út mellől bekiabálni a körön kívülről. Az út nem az övé, az út fél az övé. De onnan bekiabál, és önző módon a saját ügyét hozza elő akkor, amikor itt bennünket nagy nemzeti kérdések foglalkoztatnak. Mi lesz az ország sorsa, és így tovább. És eközben ő azért kiáltozik, hogy Jézus Dávidnak fia, könyörülj rajta. Na most ezek a szavak, hogy Jézus Dávidnak fia, vagy amikor azt mondja, hogy Uram, mert a végén ezt mondja a kérdés, hogy mit akarsz, hogy cselekedjen veled, Uram, azt, hogy az én szemem világa megjön. Ezek hitvalló szavak. És azt mondhatjuk, hogy ez a vakember pillanatnyilag messzebbre lát a maga hiányos ismereteivel együtt, mint Jézus kortárs írástudói, bölcsei, papok sokasága, mert volt köztük is olyan, aki megértette az evangéliumnak az üzenetét. De ezen kívül sokan a maguk vakságában éltek tovább. éltek rendületlenül. De ez az ember valami többet látott. Most minden esetre kiabál, és talán megérti, hogy itt az el nem múló pillanat, illetve itt van a pillanat, ami ha elmúlik, akkor az életem nagy lehetőségét szalasztottam el. Tegnap egy esküvőn voltam, és a Rebeka történetét mondtam el a fiatal párnak. Nem kell titkolóznom, a Donát Anna esküvője volt, aki egy nagyon ígéretes fiatal politikus, és Rebeka történetéből négy dolgot említettem, és ezek közül az utolsó az volt, hogy amikor megkérdezték Rebekát, hogy akar-e elmenni, hogy felesége legyen Izsáknak, akkor ő azonnal azt felelte, hogy igen, miközben a család azt szorgalmazta, hogy maradjanak még 10 napig, de én ahogy kicsit utána olvastam, azt láttam, hogy ez a 10 nap lehetett 10 hét, vagy 10 hónap, sőt, akár 10 év is. És ezt majd később Rebekának a fia, Jákob meg is tapasztalja, hogy ő csak egy hétre akart menni lábához, hogy ott feleséget találjon lábán. Ugye, Rebekának volt a testvére, aki szorgalmazta itt, hogy most még 10 napig maradjanak. És ebből az egy hétből 3x7 esztendő lett, majdnem 21 év lett a végén, mire el tudott szabadulni, akkor is nagy nehezen onnan, abból a világból. És ez a fiatal lány, Rebeka azt mondja, hogy igen, ha ez a kérdés eldőlt, menjünk, most menjünk. Egy kicsit arról beszéltem, hogy vannak ilyen nagy pillanatok, döntések az ember életében, amikor lépni kell. Lépni kell a történelemben is. Ha nem lépünk, tovább megy az idő, és nem tudunk még egyszer odaállni egy ilyen ügy elé. Lépni kell. És ez az ember ezt érezte, hogy itt a pillanat, hogy döntsek, mert itt van valaki, akivel kapcsolatban a többieknek más várakozásuk van, de ez engem nem érdekel. A többiek hivatalt akarnak, megélhetést akarnak, rólam a vakkoldusról gondolják azt, hogy egzisztenciális kérdés az én számomra a gyógyulás, de nem, és nem egészségügyi kérdés az én számomra, hanem szeretném, ha ami elkezdődött bennem, aminek a folyamán én Úrnak láttam, világteremtőjének és megváltójának, Dávid fiát, hogy ez valahogyan beteljesedne. Én ennek akarok részesévé válni. Nem a rész eredmények érdekelnek engem, ami az egészségügyhöz, a gazdasághoz és a többiekhez tartozik. Én az egészet akarom. És a válasz is ilyen egyszerű: láss, a te hited megtartott téged. Mint ha azt mondaná, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Azoknak a szeme megnyílik, akár egy pillanat alatt, ha megnyílt, már nem is olyan fontos a dolognak az a része. Láss, a te hited téged megtartott. A hit valami őszinte és mély bizalom abban, hogy nem én akarom megmondani, hogy életemnek melyik részét. Gyógyítsd meg és állíts helyre, és ebbe beletartozik, mondom most szívem teljes szeretetével azoknak, akiknek gyászuk van, hogy nem az egyetlen kérdés az, hogy van-e örök élet. Ha igen, akkor hiszek, ha nincs, akkor nagyon sajnálom, de akkor legfeljebb csak szomorkodni vagyok hajlandó. Ne ütközzenek meg, hiszem, hogy van örök élet, de ha nem lenne, akkor is csodálatos dolog Jézussal találkozni ebben az életben. Nem azért jó, mert megígérte, hogy örök életet ad. Van egy kedves mondóka egyszer már idéztem Pésza akkor, ami arról szól, hogy ha csak Egyiptomból vezet ki bennünket az örökké való, de nem visz át a vörös tengeren, ha csak a vörös tengeren visz át, de nem viszel a sínai helyig, stb. Már nekünk az is jó. Ez az ember a lényeget ragadta meg, és köszönte meg, és akart ebben dönteni. A többi nem érdekelte, de a többit megkapta ajándékként. Jézussal együtt, mert ott maradt aztán, követve őt, és dicsőítve, dicsőséget adva az Istennek. Ezt az Isten dicsőítő életet, a zúgolódásból elinduló, a csodaváráson áthaladó, a haszonleső, a haszonelvű hit életet meghaladó, valamit akarja elérni velünk az Úr, ezt a nagy-nagy boldogságot és örömet, hogy én találkozhattam vele, az útfélen ültem, de aztán követtem őt dicsőítve. Nem kell nekem hivatal, nem kell nekem semmi tőle. Boldog vagyok, hogy vele lehetek. Isten segítsen el ide minket. Amen.